A globális minimumadóról szóló törvény január 1-én lépett hatályba. Az érintetteknek idén december 31-ig kell teljesíteniük adatszolgáltatási kötelezettségüket. Ha ezt nem teszik meg, akkor súlyos bírságra is számíthatnak a cégek. Magyarországon 2-3 ezerre tehető a törvény hatálya alá eső cégek száma, mondta az Inforádiónak az NSM adó üzletágának vezető menedzsere. Klamba Viktóriát kérdeztem.
A globális minimumadó célja, hogy a 750 millió eurós bevétel fölötti vállalatcsoportok tényleges adóterhelését egyenletesen osszák el a különféle csoporttagok között, illetve hogy a tényleges adómérték országonként elérje a 15%-ot. Emiatt az érintett vállalatcsoportoknak egy elég komplex jogszabályértelmezés és adminisztratív feladattal kell szembenézniük. Azok az adózók, akik a globális minimumadó törvény hatálya alá esnek, és naptári éves adózóknak minősülnek, nekik 2024. december 31-ig kell ezt az adatszolgáltatást első körben az adóhatóság felé benyújtaniuk. Ez kb. 2-3 ezer céget is érinthet itt Magyarországon. Itt mind a magyar, mind pedig a részben külföldi tagokkal rendelkező vállalatcsoportok is érintettek lehetnek. Aki elmulasztja ezt a december 31-i bejelentési határidőt, az akár több millió forintos bírsággal is szembesülhet. Éppen ezért fontos, hogy az évvégi bejelentési határidő közelsége miatt minél előbb megvizsgálják a cégek azt, hogy aláeshetnek-e a globális minimumadó szabályozás alá. Ehhez tulajdonképpen a konszolidált beszámolóban szereplő bevételi adatokat kell megvizsgálni az elmúlt 4 év vonatkozásában, és ha ott legalább 2 év tekintetében azt tapasztaljuk, hogy a 750 millió eurót meghaladja, vagy eléri a konszolidált bevétel, akkor tovább kell vizsgálódni a globális minimumadó kapcsán. Ez azt jelenti, hogy ilyen esetben, hogyha egy cégcsoport valamelyik tagja a globális minimumadó alá esik, akkor meg kell nézni, hogy milyen típusú globális minimumadó fizetési kötelezettsége merülhet föl az adott csoporttagnak Magyarországon. Itt többféle, konkrétan 3 féle kiegészítő adóról tudunk beszélni, ebből 2 az, ami már most a 24-es év vonatkozásában is felmerülhet. Ezeket mind jelölni is kell majd ezen a bejelentő lapon. Technikai szempontból arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezt az adatszolgáltatást nem a szokásos bevallási platformon, hanem az úgynevezett ONYA rendszerben kell majd megtenni. A nyomtatvány áll egy főlapból és az egyes belföldi csoporttagok külön M-lapjaiból. Itt jelölni kell azt is, hogy milyen típusú kiegészítő adót fog az adott cég fizetni, illetve jelölni kell azt, hogy összesen hány magyar érintett csoporttag van. Ehhez összességében az említett konszolidált beszámolót, illetve a csoporttagoknak az egymáshoz való viszonyát, illetve a különféle csoporttagok külföldi globális minimumadó státuszát is meg kell vizsgálni, amihez mindenképpen adótanácsadó bevonása szükséges.
Tehát egyelőre adatszolgáltatási kötelezettségük van az érintett cégeknek, de az adót még nem kell befizetniük?
Így van. Először majd 2025-ben kell adó előleget fizetni, és a végleges bevallást 2026-ban kell megtenni. Most, ami fontos és sürgető határidő, az ez az adatszolgáltatásnak a benyújtása. Azt még szeretném kiemelni, hogy ha valaki esetleg nem tudja az összes szükséges információt december 31-ig összegyűjteni, akkor is mindenképpen javasolt benyújtani ezt a bevallást, hogy elkerüljük a bírságokat, viszont később lehetőség lesz ennek az adatszolgáltatási nyomtatványnak a javítására, kiegészítésére.
A globális minimumadó adatszolgáltatási, illetve fizetési kötelezettség az befolyásol más adó nem fizetési kötelezettséget?
Én ezt inkább úgy fogalmaznám meg, hogy az egyéb adófizetési kötelezettségek befolyásolják azt, hogy mennyi globális minimumadót kell valakinek fizetni. Itt vannak az úgynevezett lefedett adók, tehát hogy amiket bele tudunk számítani ebbe az elvárt 15%-os globális minimumadóba. Ide tartozik Magyarországon a társasági adó, a helyiparüzési adó, az innovációs járulék és a Robin Hood adó, akik ezen adónemek alá esnek, és ezeket az adókat fizetik, az itt megfizetett adókat bele tudjuk számítani a globális minimumadóba.
Klamba Viktóriát, az RSM adó üzletágának vezető menedzserét hallották. Az MBH bank hitelállománya csaknem 18,4%-kal, vagyis a piaci átlagot meghaladó mértékben nőtt 2024 első 9 hónapjában. A lakáshitelezés lendülete mellett a vállalati szegmens hitelállománya is jelentősen, mintegy 10%-kal emelkedett, mondta az Inforádiónak az MBH bank befektetői kapcsolatokért és stratégiai fejlesztésért felelős vezetője. Gózon Gergelyt kérdeztem.
Az idejév első 9 hónapjában jelentős növekedés sikerült elérnünk az üzleti állományunk tekintetében, mind a hitelállomány tekintetében, közel 20%-kal növeltük a bruttó állományainkat, de a betétállományok esetében is egy jelentős 15%-ot meghaladó növekedés sikerült elérnünk.
Ez a számadatokban kifejezve mit jelent, tehát mennyi volt a bruttó hitelállomány és mennyi volt a betétállomány?
Összességében a negyedév végére közel 6000 milliárd bruttó hitelállománnyal rendelkezett a bankcsoport, betéteket tekintve pedig 7600 milliárd állományt értünk el az időszak végére.
Milyen folyamatok voltak a lakossági hitelezésben, és tudtak-e növekedni a vállalati szegmensben?
Mind a két szegmensben a piacot tartó vagy piacot meghaladó növekedés sikerült realizálnunk. A teljesítményünk tekintetében nagy mértékben hozzájárult az időszak során végrehajtott fundamentál akvizíció, de mellett az organikus hitelbővülésben is jelentős növekedés sikerült elérnünk, kifejezetten a lakossági szegmens tekintetében. Ott is a lakáshitelek esetében megötszöröztük a harmadik negyedév új folyósítási volument az év azonos időszakához képest, és a piac részletek tekintetében is háromszorosan növekedtünk, közel 30%-ot érünk el az új kihelyezett állományokban.
A vállalati szektor teljesítménye is jól alakult? Ezt azért kérdezem, mert a legtöbb bank azt jelezte, hogy a vállalati hitelezésben meglehetősen ellentétes folyamatokat figyeltek meg. Nagyvállalatok vettek föl hitelt, a KKV-k jellemzően nem, így összességében nem nagyon tudtak bővülni. Ez volt megfigyelhető önöknél is?
A vállalati szegmensben mindenképp kihívásokkal teli a makrokörnyezet, meg a gazdasági környezet. Mindezek mellett is nekünk sikerült a negyedévben is több mint 2%-kal növelnünk a vállalati hitelállományunkat, és már közel 3000 milliárdos vállalati hitel portfólióról beszélünk, hitelportfóliót értünk el az időszak végére. Ez amúgy az év azonos időszakhoz képest egy több mint 10%-os növekedés. Tehát mindenképp látjuk, hogy kihívások vannak ebben a szegmensben, de ezek közepette is sikerült stabil, erős teljesítményt elérnünk, és közel 20%-on tartani piacrészeinket.
Gózon Gergelyt, az MBH Bank befektetői kapcsolatokért és stratégiai fejlesztésért felelős vezetőjét hallották. Több mint egy hete tart már a Gránit Bank részvényeinek jegyzése. Újdonság, hogy a részvényeket akár a pénzintézet mobil alkalmazásában is lehet jegyezni. Arról, hogy mennyire sikeres ez a csatorna és mekkora az érdeklődés a lakosság körében a részvények jegyzése iránt, Domanics András kérdezte Hegedűs Évát, a Gránit Bank elnök vezérigazgatóját.
A jegyzés közepén tartunk, úgyhogy konkrét számokról nem beszélhetek. Annyit azonban el tudok mondani, hogy minden várakozásunkat fölülmúlóan megkedvelték az ügyfelek a Gránit mobil alkalmazáson keresztüli részvényjegyzést, és ez számomra két dolgot üzen. Egyfelől van bizalom a Gránit Bank iránt, amit ezen a fórumon is szeretnék megköszönni, másodszor pedig azt bizonyítja, hogy ha a mobil alkalmazáson sikerül egy jó, magas UX élményt biztosítani egy folyamatra, akkor azt szívesen használják az ügyfelek.
Mikor zárul a lakossági részvényjegyzés, és mikor lesz lehetőség az intézményi befektetők számára a bank részvényeinek jegyzésére?
A Gránit Bank részvényeinek jegyzése november 26-ától volt lehetséges, és tartani fog december 11-éig, 12 óráig. Ebben az időablakban a lakosság bármikor jegyezhet. Az intézményi befektetők december 9-től jegyezhetnek 11-éig, és részükre is 12 óráig van nyitva ez a lehetőség. Tehát a lakosság végig, a jegyzési időszakon belül bármikor, éjjel-nappal a mobil alkalmazáson keresztül tud jegyezni, és a Gránit mobil alkalmazáson túl a Gránit Bank videóbankjában, a két fiókjában, az MBH 40 kijelölt privátbanki fiókjában és az Equilornál.
Hogyan fog kialakulni a végső ár? Ki milyen áron jegyezheti majd a bank papírjait?
Az árra vonatkozó részletes szabályokat a kibocsátási tájékoztató tartalmazza. A kibocsátási tájékoztatót többek között a Gránit Bank honlapján is el lehet érni, és ebben a kibocsátási tájékoztatóban pontosan szabályoztuk azt, hogy a végső ár hogyan fog kialakulni. Az ársáv, ugye köztudott, a lakossági üzletág az ársáv tetején tud részt részvényt jegyezni, és az intézményi befektetők december 9-e és 11-e között az intézményi befektetők jegyzései alapján fog kialakulni a végső ár. Nyilván ez annak is a függvénye, hogy a Granit Bank az esetleges túljegyzésből mennyit fogad el, és milyen áron, és az intézmények által kialakított ár lesz a lakossági ügyfelek részére is a végső ár. Ez azt jelenti, hogyha az intézményi befektetők által megállapított ár alacsonyabb lesz a jelenlegi ársáv tetejéhez képest, akkor a különbséget vissza fogjuk fizetni a lakossági ügyfelek számára. Nyilván én abban bízom, hogy a végső ár az ársáv tetején fog kialakulni.
Hegedűs Évát, a Granit Bank elnök vezérigazgatóját hallották. Az Európai Unió átlagos termelékenységének 64%-ánál a magyar termelékenység, ezt állapította meg a Magyar Nemzeti Bank. A magyarországi termelékenységi és hatékonysági mutatók még mindig alacsonyabbak, mint az uniós átlag, a lemaradásunk pedig a fejlett Európai Uniós országokhoz képest az átlagosnál is jóval markánsabb, összegezte a Magyar Nemzeti Bank termelékenységi jelentésének bemutatásán a jegybank igazgatója. Balatoni Andrást hallják.
Az EU átlagnak a 64%-án állunk, azért az EU is egészen heterogén országcsoport, ezért mi úgy gondoljuk, hogy a legjobbakhoz is össze kell mérnünk magunkat. És hogyha a top 5 EU-s országot vizsgáljuk, akkor meg nagyjából kevesebb, mint a fele a magyar termelékenység. Az egy foglalkoztatottra jutó GDP, ez nagyjából 73%-a volt az EU-s átlagnak. Nagyon-nagyon pici előrelépést láthatunk 2019-hez képest. Hogyha azt is figyelembe vesszük, hogy mennyit dolgoznak a magyarok, akkor az látható, hogy az EU átlagnak a 70%-án van az egy munkaórára eső hozzáadott érték. Ez azt jelenti, hogy a magyarok alapvetően sokat dolgoznak.
Balatoni András arra is kitért, hogy a termelékenységi mutatókban itthon az egyes szektorok és a vállalatok méretek között is jelentős különbségek vannak.
Erre már az elmúlt jelentésekben is fölhívtuk a figyelmet, hogy a szolgáltató szektor jelen pillanatban az, ami a termelékenység bővülésének alapvető motorja. Az ipari szektorokban mi nem látjuk ezt a termelékenység bővülést. Vannak ugyanakkor jó hírek, 2019-hez képest a KKV-knak a munkatermelékenysége 42%-kal emelkedett. Ugyanakkor, hogyha azt vizsgáljuk, hogy a mikro, kis és közepes vállalatoknak hogyan alakul a termelékenysége a nagy vállalatokhoz képest, akkor továbbra is jelentős elmaradás látható Magyarországon.
A jegybank igazgatója azt is elmondta, hogy a 2 évvel korábban publikált jelentésükhöz képest miként alakult a hazai innovációs ráfordítások reál értéke.
Az elmúlt évtizednek a növekvő trendje sajnos az innovációs ráfordításokban megtört. Ebben persze szerepe volt annak, hogy az infláció jelentősen emelkedett az elmúlt időszakban, tehát volt egy jelentősebb áremelkedés, és ez azt eredményezte, hogy a reál ráfordítások, a reál innovációs ráfordítások, azok mérséklődtek. És hát nagyobb baj az, hogy ennél még jelentősebben mérséklődtek a szabadalmak, dizájnbejegyzések.
Az MNB termelékenységi jelentése azt is megállapította, hogy Magyarországon a digitális infrastruktúra kiépítettsége már az uniós átlag felett van, de az nincs kellő mértékben kihasználva. Elsősorban a lakosság részéről van lemaradás, a vállalatoknál a digitális technológiák hatékonysági foka részben a COVID hatására érdemben emelkedett. Még 2020-ban az uniós átlag 60%-át érte el ez a mutató, addig 2023-ban ez az érték már megközelítette a 90%-ot. Magyarországon az év harmadik negyedévében a gazdaság teljesítménye 0,7%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakához képest. Ez a GDP adat nem lepte meg az elemzőket, mondta az Inforádiónak a portfólió vezető makrogazdasági elemzője. Domanics András kérdezte Madár Istvánt.
Akkor, amikor ennyire gyenge a gazdaság teljesítménye, akkor azért, ahogy számítani lehetett rá, szinte semmi nem teljesített igazán jól. Az ipar az immár negyedik negyedéve folyamatos zsugorodik, és a termelőszektorok általánosságban is mindegyike az egy évvel ezelőtti szinthez képest elmaradt a teljesítményben. Ugye ez igaz az ipar mellett az épület, építőiparra, illetve a mezőgazdaságra is. Ezt a gazdaság legnagyobb szektora, a szolgáltató szektor tudta valamelyest ellensúlyozni, de még a szolgáltató szektor sem tudott éves alapon 2%-ot elérő mértékben növekedni. Tehát ez látszott, hogy nem tud elegendő lendületet vagy támaszt adni a GDP-nek ahhoz, hogy elkerülhessük a recessziót. Hogyha a másik oldalról nézzük, és azt nézzük, hogy a GDP hogy alakult felhasználási szempontból, akkor azt láthatjuk, hogy a költségvetésnek ez a jelentős fogyókúrája a közösségi fogyasztást vetette vissza. A beruházásra meg szinte minden nagyon-nagyon rosszul hat az elmúlt években már. Ugye az uniós források hiánya, az állami beruházások leállítása, de általában az üzleti szektor gyenge bizalma is, és a belső kereslet gyengélkedés és az export szektorunknak a gyengélkedése jelentős mértékben visszavetette a beruházási dinamikát. Így aztán igazából a magyar gazdaságban összességében egy ilyen húzóerőt látunk, ez a háztartások fogyasztása, de a háztartások fogyasztásáról is érdemes tudni, hogy míg az első fél évben viszonylag elégedettek voltunk a közölt számokkal, ezeket a KSH most visszahúzta. Tehát jól látszik, hogy igazából azért a fogyasztás sem bővül olyan óriási tempóban. Így aztán tulajdonképpen mind a termelési, mind a felhasználási oldalról azt állapíthatjuk meg, hogy egyrészt a külső kereslet gyengélkedése és a belső kereslet döcögése az összességében azt eredményezi, hogy a termelő szektorok visszaesnek, a szolgáltató szektorok valamelyest tudják tartani a lelket a gazdaságban, de ennek az ereje sem akkora, hogy nagyon látványos korrekció érje ezáltal a GDP mutatónkat. Így alakulhatott ki az, hogy igazából most már 2 éve nem igen tud talpra állni a magyar gazdaság.
Ennek tükrében mit várhatunk a negyedik negyed évtől, vagy akár az egész évre vetítve a GDP adatban?
Az egész évre vetítve már viszonylag egyszerű dolgunk van, hiszen már csak 1/4 adata hiányzik, ezért azt tudjuk mondani, hogy az éves átlagos GDP növekedésünk az valahol 0,5 és 0,8% körüli növekedés mutathat. Ugye ez egy elég szerény szám, különösen az évelei 3-4%-os várakozásokhoz képest. Ez a növekedés ez igazából már nagyon ennél magasabb nem lehet, hiszen már ehhez is igazából a negyedik negyed évben meg kell szakítani a recessziót, és egy viszonylag érdemi 0,5%-os GDP növekedést kellene látnunk az előző negyedévhez képest. Ezzel jön ki ez a 0,5% vagy 0,8%-os éves átlagos GDP növekedés. A jövő évre vonatkozóan ugye egyelőre azt látjuk, hogy mindez egy nagyon mély bázist jelent, ami egyrészt jó hír, hiszen innen lehet bőven növekedni, a feldolgozóiparban megvannak a kapacitások, sőt lesznek bővülések is. Ez lehetőséget teremtene egy gyors növekedéshez, és ehhez hozzájárulnak még ugye bizonyos emblematikus nagy beruházások, amelyek a jövő évben kerülnek átadásra, illetve indul el a termelés. Ugyanakkor nagyon sok olyan tényező is van, amelyik mondjuk a kormányzat 3,4%-os GDP növekedési elvárásához képest azért negatív irányba befolyásolhatja ezt a növekedést. Ugye ilyen az, hogy az európai gazdaság nem mutat különösebb lendületet, az autóipar körüli feszültségek nem enyhülnek, Donald Trump amerikai elnök kereskedelem politikai lépései már az év első felében élesedhetnek, ami nyilván a vámemelések miatt a magyar gazdaságot is kellemetlenül érintheti, és egyelőre sem a költségvetés, sem pedig a jegybanki politika mozgásterében nem látszik semmiféle bővülés, sőt inkább kifejezetten szűknek látszik, és az uniós források ügyében pedig nagyon messzinek tűnik az egyesség. Ezeket is figyelembe véve azt lehet mondani, hogy azért az az elvárás, hogy a magyar gazdaság a következő 5 negyedévben, tehát az idei negyedik negyedévben és a jövő év 4 negyedévében, minden egyes negyedévben 1,1-1,2%-kal jobban teljesítsen, mint a megelőző negyedévben, tehát induljon el egy nagyon-nagyon dinamikus növekedés, azt azért elég jelentős kockázatok övezik, annál is inkább, mert a külső környezet és a belső gazdaságpolitikai mozgástér is messze nem annyira támogató, mint mondjuk a 2016-19-es időszakban, ahol nagyjából ekkora növekedéseket láttunk egyébként, de az a magyar gazdaságnak a, mondhatjuk azt, a növekedési aranykora volt, annyira kedvező külső és belső környezet állt ehhez rendelkezésre. Tehát jól látszik, hogy ez a jövő évi 3,4%-os kormányzati növekedés egyelőre úgy tűnik, hogy azért nagy változások mellett állhat csak elő. Nem csoda, hogy a piaci szakértők várakozás ilyennél azért jóval visszafogottabbak, többnyire ilyen 2-2,5% körüli előrejelzéseket látunk. Ugye a Moody's a múlt hét pénteken 1,9%-os prognózist adott, az Európai Bizottság pedig néhány héttel korábban 1,8%-ra becsült a jövőévi magyar gazdasági növekedést, tehát azért látszik, hogy még eléggé szórnak az előrejelzések, ez bizonyára azért, ahogy majd megyünk előre az időben, azért szűkülni fog, remélhetőleg inkább a magasabb tartományokba, de ahhoz valóban érdemi változásokra lenne szükség a külső és a belső környezetben.
Madár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. Szeptemberhez képest 1,2%-kal emelkedett a kiskereskedelmi forgalom, októberben éves alapon pedig 3,6%-os volt a növekedés, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. Az Erste Bank elemzője azt mondta, hogy a kiskereskedelem idei teljesítménye egyelőre arra elég, hogy elérjük a 2021-es év átlagos teljesítményét. Nagy Jánost kérdeztem.
Ahogy azt vártuk a szeptember után, amit az árvíz is sújtott a kiskereskedelmi forgalom szempontjából, ott láttunk egy visszaesést, ez tudott korrigálódni októberben, és ez összességében az előző év azonos időszakához viszonyítva 3,6%-os bővülést eredményezett a kiskereskedelmi forgalomban.
Miként alakultak az élelmiszer jellegű üzletek eladásai, illetve a tartós cikkeké, valamint az üzemanyagforgalomban milyen adatok voltak megfigyelhetőek?
Elsősorban az első kettő, tehát az élelmiszer, illetve a tartós cikkek forgalma az, ami húzta a teljes kiskereskedelmet. Az élelmiszer forgalomban közel 5%-os, a tartós cikkek forgalmában pedig 3%-ot meghaladó mértékben növekedett a forgalom. Ezzel szemben, vagy ezzel együtt az üzemanyag forgalom stagnált az előző év azonos időszakához viszonyítva. Összességében a 2021-es éves átlagos szinten mozog idén a kiskereskedelmi forgalom. Ez pozitív számokat jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva az idei évben, mivel ugye tavaly jelentős visszaesések következtek be a forgalomban, így azért ezek most pozitív számok a bázis miatt, de összességében a 21-es szintet az csak eddig egy-egy hónap alatt és minimális mértékben sikerült meghaladni. Van több tényező is, ami alapvetően lassítja, fékezi ezt a folyamatot. Az egyik az a szolgáltatások igénybevételének az elterjedése, ilyen például, amire érdemes gondolni, a magánegészségügy felfutása, a webáruházak, külföldi webáruházaknak az elterjedése és az egyre népszerűbbé válása szintén egy ilyen tényező, és hát van egy koncentráció piacon, ami azt mutatja gyakorlatilag hosszú évek óta, tehát már bőven a pandémia előtt megkezdődött folyamatként, érdemben és folyamatosan csökken a kiskereskedelmi üzletek száma Magyarországon.
Nagy Jánost, az Erste Bank makrogazdasági elemzőjét hallották.